Sok szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Tóvári Judit vagyok, Egerből jöttem, és nagyon megtisztelőnek tartom, és köszönöm szépen a meghívást az Egyetemi Könyvtár részéről. Nem állítom, hogy ebben a tekintetben, az Erdély tekintetben én lennék a legokosabb, szó sincs róla. Ilyen icipici kis porszemnek érzem magam. A gyakorlati megvalósítása tekintetében tőlem sokkal autentikusabb emberek ülnek itt a teremben is. Az jutott eszembe valamelyik nap, hogy pont a felkérés kapcsán, hogy azóta, hogy elkezdtem az egyetemi tanulmányaimat, ami igen régen volt, háromszor tanultam újra a feldolgozást. Mikor még az egyetemen tanultam, címleírásnak hívták. Aztán jött a bibliográfiai leírás, és most az újabb, az amerikai rendszer, az RDA. Na, és persze közben ott volt ugye a Mark formátum, hol a Hunmark, hol a Mark 21. Tehát volt mit, ebben a folyamatban volt mit csinálni, és most megint egy új rendszer előtt vagyunk. Mit szeretnék én mondani itt a mai napon? Mivel elmélet nélkül gyakorlat sincs, nem kell megijedni, elmélet nélkül gyakorlat sincs, szeretném végigvezetni, hogy honnan jutottunk idáig. Honnan jutottunk el az RDA-ig, és mi indokolja ezt az új rendszert? Mi ennek az elméleti alapja, és ez miben valósul meg? Mit fogunk elérni ezáltal? Ennek van egy teljesen szűk szakmai vonulata, szakmai része, és van egy nagyon kemény informatikai része. Ezt a kettőt kell összhangba hozni, egyik sem sincs a másik nélkül. Amit még nem ismerünk, attól félünk. Ez egy természetes emberi tulajdonság. De én úgy gondolom, hogy nem kell félni az RDA-tól. Nagyon sok olyan dolog van benne, amit most is csinálnak a könyvtárak. Más rendszernek hívják, de csinálják. Most egy más filozófiai megközelítésből jutunk el egy újabb rendszerig, aminek van nagyon-nagyon sok jó része, és van nagyon sok nehézsége. Nagyon sok nehézsége a terminológiával, most ezt hagyna soroljam, és nagyon sok nehézség, hogy hogyan fordítjuk le ezeket a terminusokat, mert az sem mindegy. Ugye egy meghatározás az nagyon fontos abból a szempontból, hogy mit csináljunk azzal az adattal. Ha a terminológiát nehéz lefordítani, akkor bajban vagyunk, már pedig nagyon nehéz lefordítani, úgyhogy nagyon kell a fejünket törni, hogy mit is csináljunk. Szeretném megközelíteni ezt a témát, nem kell megijedni, nem szánok rá túl sok időt a párizsi alapelvektől egészen mostanáig, mert ez olyan íve a feldolgozó munkának, aminek az értelmezése nélkül igazán azt sem tudjuk megérteni, hogy miért kell egy új katalogizálási szabályzat. Olyan egyszerű a kérdés, hogy mit nevezünk ma könyvtári állománynak? Ugye mindenki rávágja azt, hogy amit itt lát, ami van, kézzel fogható, és az övé, az ő tulajdona. Hát én úgy gondolom, hogy nem. Ezen már túl vagyunk. Ugyanis az, ami az ő tulajdona, és ott van, látható távolságban, az csak egy része az információs vagyonnak. A másik része az bizony ott van a neten. És ha erről nem vesz tudomást a könyvtár, nem tekinti az állománya részének, akkor egy nagyon-nagyon sok információt hagyott figyelmen kívül. Tehát úgy gondolom, hogy tisztázni kellene minden könyvtárnak, hogy mit tekint a saját állományának, amit neki kezelni kell valamilyen szinten, valamilyen módon, és a felhasználóinak, az olvasóinak közvetíteni. Na de kik a használók? És kik a felhasználók? Ugye ez is kérdés. Nem olyan egyszerű, hogy ki a használó, aki bejön a könyvtárba, tehát egy ember? aki kézbe veszi a dokumentumokat, vagy éppen a könyvtár számítógépen nézegeti a neten lévő információkat. Ez csak egy része a felhasználóknak. Másik része a felhasználóknak viszont az informatikai oldalról közelíthető meg, hiszen az is egy felhasználói réteg, amelyik felhasználja a könyvtárban keletkezett információkat. Sőt, én most már nem szűkíteném le a könyvtárra, hanem a teljes közgyűjteményi vonalra. Mert az csak egy dolog, hogy könyvtárra, levéltárra és múzeumra tovolódik a közgyűjteményi szféra. De tulajdonképpen mindegyiknek ugyanaz a feladata, csak éppen más állomány dologra épít. Tehát az a kettő, hogy mi az állomány, és ki a felhasználó, és ezeknek egymással milyen kapcsolatuk van, mi közük van egymáshoz, ez bizony meghatározza azt is, hogy mit, hogyan dolgozunk fel, és hogyan engedünk hozzáférést az úgynevezett felhasználóknak. A sokat emlegetett párizsi alapelvek, ugye 1961-re datálódik, amikor a katalógus funkcióiról, illetve a besorolási elemekről volt szó. Nem sokára, 69-ben követte ezt Kopenhága, amikor már bibliográfiai alapadatokról beszéltek a résztvevők. Majd a 70-es évek, ami már ugye mindenki előtt ismert, a 20. század meghatározó programját, az egyetemes bibliográfiai számbavételt a UBC-t hozta. És az egyetemes bibliográfiai számbavétel megvalósításaként létrejövő ISBD-ket, amikor minden nemzeti könyvtár kötelességének érezte a nemzeti bibliográfiák létrehozását, és az ISBD-kkel pedig a feldolgozást próbálták egységesíteni. Majd ennek kapcsán születtek meg, legalábbis Magyarországon, a 70-es évek végén, a 80-as években a nemzeti szabványok, a 3424-es, 3440-es, és sorolhatnám tovább, rengeteg-rengeteg szabvány született. És akkor jönnek a 90-es évek. Azok a 90-es évek, amelyek nem csak a politikában, hanem a szakmában is újat hoznak, új szemléletet hoznak, és ezek a funkcionális elveknek a szakmai köztudatba ültetése. Az FRDR 1998-ban, majd ezt 2009-ben újra gondolják, és mindez abból fakad, hogy elkezdtek azon gondolkodni a szakma képviselői, hogy mi a célja a feldolgozásnak. Vagyis milyen szükségletei vannak a közgyűjteményeket használóknak, milyen szükségletei vannak, és azokat a szükségleteket hogyan lehet kielégíteni. Majd 2002-ben már hozzáférünk a DIAF-hoz, ami egy tulajdonnév azonosító adattár, ma is használjuk, és szerintem nagyon-nagyon, aki nem ismeri, az javaslom, hogy ismerje meg, mert páratlan gyűjtemény. Majd ugye jön egy könyvtáron kívüli kezdeményezés 2004-ben, a Dublin Core, ami kicsit rugalmasabbnak mondott, mint az ISBD, amit 2009-ben megint csak újra gondolnak, és aztán, ha megnézzük ezeket az évszámokat, a párizsi alapelvek felülvizsgálata igen sűrűn követi egymást 2009-ben, 2014, 15, 16-ban, és még mindig nincs vége. 1961-től mostanáig eljutottunk oda a kezdeti párizsi alapelvektől, ami az egyhelyre gyűjtés elvét mondta ki, hogy az egyhelyre gyűjtés elve helyett a megtalálhatóság kerül a középpontba. A megtalálhatóság, ami nagyon sok technikai megoldást igényel. Felértékelődtek az utalások. a megtalálhatóság szempontjából. Például aztán már azon is túllépünk az újabb szabályozókkal. Aztán 2010-ben kétezer-tízre datálódik a funkcionális követelményekre alapozó RDA megszületése, amivel az ACR2-t kívánták felváltani. Amikor a kongresszusi könyvtárban elkezdtem gondolkodni az ACR2 reformján, akkor ACR3-ban gondolkodtak először, de aztán úgy döntöttek, hogy ez egy más szemlélet. Egy más szemlélet, és nem lenne szerencsés, hogyha egy régebbi szemléletet egy újabb sorszámmal jeleznének, és így lett a Resource Description and Access neve az új szabályozásnak. És aztán 2016 májusában következett el az idő, amikor az IFLA a három funkcionális elv egyesítésével létrehozta, vagyis kimondta az egyesített modell új nevét, az LRM-et, a Library Reference Model néven. Tehát az LRM-ben egyesül az FRDR, a PRAD és a BEPSAD. Nem bírom kimondani. Tehát így jutottunk el mostanáig, és az új alapelveknek a központi kérdése, központi gondolata a szemantikus web igényeire alapozódik. Ehhez új keretrendszerek szükségesek. Na de miért? Hát ahogy az előbb is mondtam, új használói kategóriák jelentek meg. Aztán nagyon fontos az Open Access alapelveknek a köztudatba ültetése, vagyis az adatok hozzáférhetősége. Ez nem egy olyan egyszerű kérdés, hogy azt mondtam, jó, hát Open Access adatok hozzáférhetősége ugyan mit jelent, hiszen látszólag eddig is hozzáfértem az adatokhoz, de nem ilyen fajta hozzáférésről van szó. Az adatszintű gondolkodásra térünk át, és nem a reportszintű gondolkodásra. Az adat. Mi az adat? Ugye adatokból épül fel az információ. Az adat, az nagyon sokrétű kapcsolattal rendelkezik. Egy adat, egy ember, akinek van neve, vannak születési, halálozási adatai, amikor felkérdezik. Meg nagyon sok minden, ami egy emberhez hozzákapcsolódik. Van egy e-mail címe, vagy egy honlapja, van egy munkahelye, van egy foglalkozása. Tehát számtalan más adat kapcsolódik pusztán egy emberhez. És akkor egy adatról beszélünk. Ezeknek a nyilvánossága már adatvédelmi kérdéseket is felvet. Összeállítása pedig komoly szellemi munka. Komoly szellemi teljesítmény, amiért felelősséget kell vállalni valakinek. Márpedig, ha a felelősséget vállal valaki a szellemi munkájának az eredményéért, akkor szerzőjogi kérdés. És abban a pillanatban, hogy szerzőjogi kérdés, már az adatok hozzáférhetőségének a kérdése is. De hogyha ezt a rengeteg szellemi tartalmat, ami az adatok összeállításával létrejött, ha könyvtárra vetítem, vagy közgyűjteményekre vetítem, ugye a névterek összeállításával, hatalmas szellemi potenciál van mögötte. Ha az nem lesz nyilvános mindenki számára hozzáférhető eredmény, akkor nehéz lesz másoknak felhasználni. Nehézkes lesz az adatokat összekapcsolni. Tehát adatok összekapcsolásáról, adatok nyilvánossága nélkül, open access nélkül nem beszélhetünk. De ettől informatikailag tőlem kiváló szakemberek ülnek itt a hallgatóság soraiban. És ez egyúttal az interoperabilitást is jelenti, amikor Nem mondhatja az egyetlen könyvtár, egyetlen könyvtáros sem, hogy én vagyok a legokosabb, csak én csinálom, és talán más meg alkalmazkodjon hozzám, hanem az együtt munkálkodás, az együtt gondolkodás az, ami igazán eredményre vezet, én ezt legalábbis így gondolom. És ez csak akkor valósulhat meg, az adatok összekapcsolása, nyílt térben való összekapcsolása, és csak úgy működhet az új rendszer is, hogyha ezek mögött ott vannak a névterek, ott vannak a szótárak, amelyekből már van valamennyi, de nagyon sok nincs, ezeket viszont célszerű lenne lefordítani. Nagyon fontos szempont, hogy a leíró adatok nemzetközi megegyezésen alapuljanak, hiszen másképpen nem lehet. És a HIPAA kijelentette, ahogy Szabolcs is mondta, hogy ennek alapja továbbra is az ISBD, amit 2011-ben FRB-re sítettek. Tehát most már az ISBD-nek az FRB-r változata is megtalálható, továbbra is ezt tekintendő alapnak, de megengedi, hogy más rendszereket is alkalmazzanak, viszont akkor annak kompatibilisnek kell lennie az ISBD-vel. Csak egészen röviden ezeknek a jellemzőiről, tehát az LRM rendszer jellemzőiről. Egészen egyszerűen középpontba az entitást és az entitás kapcsolatait helyezi. A középpontban a mű áll, a mű kapcsolatai. És akkor mi a mű? Mindig azt kérdezzük, ott van az alkotó fejében. De ennek rengeteg kapcsolata van, mert hogyha azt a művet, ami a fejében kerül, ki akarja fejezni, akkor annak lesz egy kifejezési formája, lesz belőle szöveg, vagy lesz belőle kotta, vagy bármi más, vagy el is lehet táncolni. Lényeg az, hogy a fejünkben született műnek rengeteg kapcsolatát kell kifejezni az új feldolgozási jelnek. És hogyha ez a mű már meg is jelent, akkor van egy megjelenési formája. Pillanatnyilag most itt legalábbis Magyarországon ebben a megjelenési formában gondolkodunk, amikor már megjelent a mű, tehát lett belőle egy nyomtatott könyv, vagy lett belőle egy CD-ROM, vagy valamilyen más dokumentum típus. És akkor még mindig nem beszéltünk a neten levő anyagról, aminek nincs hordozó anyaga, legalábbis a többihez képest nincs hozzáfogható anyaga. Na akkor azzal mi kezdünk, és ahogy Ági is mondta, jön az új probléma, hogy mit csináljunk ezekkel az anyagokkal, különösen, hogyha analitikusan fel is akarjuk azokat dolgozni. Az LRM modell nem katalogizálási szabályzat, ezt világosan látnunk kell. Nem tartalmaz leírást arra, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ezt meghagyjuk az ISBD-nek, meghagyjuk az RDA-nak és a katalogizálási szabályzatoknak. Én most nem akarok időt fordítani arra, hogy mire legyen képes a katalógus, mindenki kiválóan ismeri. Na most hol találkozik a az amerikai modell kezdő gondolata az informatikával. 2002-ben vetődik fel a gondolat, hogy az FRDR entitás kapcsolat modelljét kellene alkalmazni a feldolgozás során. Hát akkor már jócskán megy az internet, ugye? De 2006-ban az internet megalkotója, az internet atya, Tim Berners-Lee előáll egy új gondolattal, a szemantikus web gondolatával, aminek a lényege a linkelt adat, tehát az összekapcsolt adat. Ez alapvetően változtatja meg a korábbi elképzeléseinket mindenről, feldolgozásról, könyvtári keresésről, mindenről. És aki igazán alkalmazni akarja ezt a linkelt adott gondolatot a könyvtári munkára, az Tillet asszony 2007-ben állt elő azzal a gondolattal, hogy a szemantikus verb szabványait hogyan lehetne alkalmazni akkor a bibliográfiai adatokra. És így lett aztán az EDDIA alapja végül is ez az FLBR modell. 2009 és 2015 között dolgozzák ki a kezdeti EDDIA elemeket. EDDIA elemek kontrollált szótárát, ami azt jelenti, hogy meghatározzák az elemeket, leírják azt, hogy egy-egy elem mit jelent, hogyan kell érteni azt, hogy person. És ezt szótárba foglalják, és közé teszik a nyílt metaadatok regiszterében, az Open Metadata Registry-ben. A nyílt adatok regisztere réten kereshető egyébként minden nyíltan közé tett metaadat. És aztán 2011-ben közé teszik a konszolidált ISBT-t FRBA szerint, de ezt már az előbb is mondtam. Az ISBD szótár FRBA szerint nyilvánosan elérhető, a cikla oldalát látható, kereshető. Így néz ki például a főcím deklarációja ebben a vonatkozásban. Erről most nem beszélünk, erről a három nagy iskolájáról, majd egyébként is érintőlegesen szóba lehet hozni a Markkal való problémákat. Tehát ahhoz, hogy a bibliográf, és akkor közelítünk a témánkhoz egy kicsit, a bibliográfiai adatok szemantikus webben való megjelenésének több feltétele van. Hát először is a funkcionális modellen alapuló katalogizálási szabályzat létrehozása, például az EDDIA. Aztán a linkelt adattechnológiának az alkalmazása, de háttérben már ott kell lenni az entitások tulajdonságait leíró szótáraknak, névszereknek. Enélkül el lehet kezdeni, csak aztán, hogy mi lesz belőle, az nagyon esetleges dolog, de nem tudom, hogy enélkül működne a dolog. Tehát nagyon sok háttérben működő szótár, ontológia, névterek és egyebek vannak, ezekből sok van ma is működő, majd későbbiekben mutatom ezeket is. Aztán szükség van egy forrásleíró keretrendszer alkalmazására az RDF-re, ugye ez már egy informatikai vonulata a dolognak, illetve az AUL az a webontológia nyelv alkalmazására, ez is az informatikai vonulata a dolognak. Aztán, ahogy említettem, a metaadatok nyílt szabad hozzáférésére, amit az adattulajdonosnak engedélyeznie kellene különben. És aztán ez szintén informatikai vonulata a dolognak, az adatokat RDF állításokká konvertáló szoftver használatára, illetve egy tároló adatbázisra. E2-nek, az Ariadának és a Virtuózónak kiváló szakember, ugye Orbán Bányán itt körülben. Ő tudna erről sok-sok minden mondani. Hát de nem kívánok belekontálni. Az entitás kapcsolatokat, hát nem kaptam információt arról, hogy a résztvevők milyen mélységben ismerik ezt a témát. Abból indultam ki, hogy ismerik. Abból is ismerik az entitás kapcsolatokat, de olyan jelzést is kaptam, hogy hát úgy hallott róla, de igazán nem ismeri. Úgyhogy aki ismeri, attól elnézést kérek, aki nem ismeri, az ebből még nem fogja abszolút mértékben megismerni, mert ahhoz kevés az idő, de nem kerülhetjük ki ezt a témát. Tehát az FRBR modellben három entitáscsoportot különböztetnek meg, Ennek középpontjában mindig a mű áll, a mű és a mű kapcsolatai, a mű és a mű fizikai kapcsolatai. A műnek van egy intellektuális szintje, meg van egy fizikai szintje. Az intellektuális szintje a szellemi tartalom, ami az alkotó fejében ott van, és intellektuális szintje a kifejezési forma is. Fizikai szintje meg amikor megjelent a maga valóságában, és lesz belőle mondjuk egy nyomtatott könyv. És ezeknek a szinteknek vannak jellemzői. A mű címe. Na már most itt rögtön, és az RDA-val kapcsolatban is egyik nehézség, hogy tisztában kell lennem a fogalmakkal. Mi az a mű? Mi az a mű? Az ember fejében létező gondolat, a mű, az ember, az alkotó fejében létező gondolat, vagy művé összeálló gondolatsor, akkor annak mi a címe? Hogy lehet egy fejben lévő gondolatnak címe? Mert hogy a mű egyik jellemzője a mű címe, vagyis a mű neve. Hát ezt ne kell írni ezekben a szótárakban. Körbe kell járni. És pillanatnyilag közmegállapodás alapján így lett a mű neve, a mű címe, az eredeti címe. Na de az már egyúttal a megjelenési formának is a saját címe, és ezért kapott különös jelentőséget a feldolgozásban, a nálunk még kevésbé, mi még kevésbé érezzük ennek jelentőségét az eredeti cím, mint besorolási adat, mint hozzáférési pont. Tehát nagyon nagyra nőtt a hozzáférési pontok értelmezésében, használatában az eredeti cím. Tehát a mű eredeti nyelvű első kiadásának a címe. Aztán annak a keletkezési ideje, típusa, és nem sorolom tovább. Aztán a mű kifejezési formája. Vagy szöveg valami, vagy mondjuk, ha felolvassák, akkor hang lesz belőle, és az lesz a kifejezési formája. És minden változtatás új kifejezési formát is eredményez. Így aztán különböző kifejezési forma azonos mű. És ezt majd a katalogizálásban is ki kell fejezni. Tehát az RDA, amikor az entitás kapcsolatok elvre épít, akkor hangsúlyosan épít arra, hogy kifejezze ezeket a változásokat. Kifejezze, és ezek kapcsolatait is kifejezze. De ugyanakkor új művek is keletkeznek, ugyanabból kiindulva. Mert hogyha egy eredeti mű, mondjuk a Gyertyák csonkig égnek, színházban előadásra kerül, az már egy új mű lesz. Egy új forgatókönyvvel, nem is beszélve az előadással. Aztán írnak róla egy című kritikát, az megint egy új mű, de kapcsolódik az eredetihez. Na most az RDA alapú katalogizálásban ezeket összekapcsolva, és itt jött képbe az informatika és a linkelt adattechnológia, akkor egy katalógusból kiindulva a műnek az összes vonatkozása egyből megtalálható. És ehhez kapcsolhatok könyvtáron kívüli forrásokat is. Példát lehetne erre látni majd azokból a katalógusokból, ahol már alkalmazzák az RDA-t, például a német területeken, vagy az Osztrák Nemzeti Könyvtárban nagy katalógusában nagyon jó példákat lehet erre látni, vagy az Ausztrál Nemzeti Könyvtár katalógusából, a Trove-ból úgy szintén, amikor a keresett mű mellett megjelenik az összes többi mű, ami kapcsolható ahhoz az eredeti műhöz. Most ezekkel már nem is igazán szeretnék foglalkozni. Túlságosan azt sem szeretnék belemenni részleteiben, hogy mi a baj a MARC formátummal, bár még mindig a MARC formátumot foltozgatjuk és használjuk, és még nagyon sokáig ezt fogjuk használni, de ugyanakkor érezzük azt is, hogy azért baj van vele. Új mezők kellenek, mert nem tudunk mindent kifejezni, ami az új elvek szerint kifejezésre kellene, hogy kerüljön. Hát először is a MARC-ban rekordokban gondolkodunk. rekordokat kapcsolunk egymáshoz, legalább a bibliográfiai rekordokról beszélek, rekordokat kapcsolunk egymáshoz, és nem adatokat. És ezt nem látja a web, szemantikus web. Aztán hát az eltérések a különböző nemzeti formátumokban, ez mindenki ismeri ennek a problémáját. Aztán nagyon problémás az elektronikus dokumentumok feldolgozása is. Próbálkoztunk például a hallgatókkal analitikusan feldolgozni, feltárni az Origo egy riportját Jankovics Marcellel. Hát ugye ez a riport egy szöveg, statikus szöveg, egy állókép, meg van benne még videófelvétel is, nem is egy. Ami önmagában is érdekes lenne, mert egy promóciós film, nem is egy művéről. És a YouTube-ból került oda. Na most akkor ezt egyenként is fel lehetne dolgozni, meg együtt is fel lehetne dolgozni, de ugyanakkor kapcsolni kellene az Origónak a rekordjához is, amiben viszont van az Origónak egy elérési pontja, egy URL-je, ami nem azonos a Jankovics Marcellel készült riportnak az elérési pontjával. Na, ezt kellene megoldani valahogyan, és ezen nagyon sokat agyaltunk a hallgatókkal, és így beindult a gondolkodás erről a problémáról. No, tehát akkor az Erdélya, és kérem a háziakat, lőjenek le, ha már túl sokat beszéltem, igazán elveszítettem az időérzékemet. Az Erdélya, hát nyilván előzményének tekinthető a két HCR2, ezt már mondtam, a revíziós munkák kezdetét. Igen, és 2010-ben jelenik meg aztán. Na most, az Erdélya elemeket közzétették FRBR és MARC 21 megfeleltetéssel, ehhez is hozzá lehet férni nyilvánosan. Látható, hogy ami itt látható a kivetítőn, az FRBR entitások közül a megjelent, tehát a manifestálódott műnek, a megjelent dokumentumnak az adataihoz kapcsolják, mindent nem tudom itt kivetíteni. Mellette látható az Erdélya fejezet számozása, majd ennek megfelelő FRBR entitás rövid megnevezése, és végül pedig magának a definíciónak a meg. És végül a legutolsó, szerintem nem említem, már mint a prezentem. Végül is a MARC azonosító kódja. Aztán szintén elérhető dokumentum az Erdélya elemek FRBR szerinti közzététele, 5 percem van, igyekszem, FRBR szerinti közzététele, ahol szintén láthatók az Erdélya fejezetcímek, az Erdélya elemek, az entitások megnevezése. Itt vannak szabadon hagyott Erdélya elemek is, a különféle felhasználások jobb megítélése céljából, végül pedig az adat. És szintén elérhető az ISBD és Erdélya megfeleltetés. Még egy pár dolgot, hogy mennyire kompatibilis az ISBD és az Erdélya. Hát először is az Erdélya csak az adatrögzítésre illő szabályokat, hogy hogyan jelenjen meg, arra nem. Az ISBD erre is ad, hogy hogyan jelenjen meg, még azt is, hogy harmadik ötlettel kellett kezdeni valamikor. Aztán az Erdélya megszünteti az úgynevezett hármas szabályt, tehát vége a mesének. Amikor azonos funkcióban levők közül csak az, ha négy, a háromnál többen voltak, akkor csak az első fejezetet lehetni. Most minden. Végül is nem volt teljesen logikus, mert az ISBD-ben a negyedik is éppen olyan fontos volt, csak leírtam a megjegyzések között, hát akkor mit spóroltam vele, csak bonyolultabbá tettem a dolgot. Aztán nincsenek rövidítések. Hát ennek nagyon örülnek a hallgatók, hogy már nem kell latin kifejezéseket rövidíteni, et alienet, et cetera, és sinaloquo és egyebek. Hanem megengedi a nemzeti, tehát nincsenek rövidítések, nemzeti nyelvet kell használni. Aztán nagyon központi kérdés, szerzőségi adat eddig csak a dokumentumból volt vehető. Most már a dokumentumon kívülről is vehető szerzőségi adat, és a szövetet zárójel már csak a dokumentumon kívüli forrásból származó szerzőségi adatoknál kötelező. Aztán párhuzamos cím sem csak főforrásból vehető ezen túl. Párhuzamos címet eddig csak a címoldalról vehettem, most már máshonnan is vehetem, tehát nagyon körül kellett járni a szótárban, hogy mi egyáltalán a párhuzamos cím. Úgy látszik, felé lett az ember. Na most, ha valakit érdekel, már pedig gondolom, hogy érdekel, akkor az RDA eszközrendszere nyilvánosan elérhető a neten, nyilvánosan, hát úgy, hogy teljes mértékben, előfizetéssel használható teljes mértékben, de a bizonyos mélységig látható a szerkezete. Ebből a szerkezetből látható az is, hogy teljes egészében az FRDR elvek szerint építi fel a tartalomjegyzékét is. Aztán az RDA eszközöket is meg lehet nézni ebben a rendszerben. Ez úgy szintén az FRDR elvek szerint épül fel, és akkor utal az RDA megfelelő fejezetére. Valamint tájékozódni lehet azokról a forrásokról, hogy mit használtak fel az RDA fejlesztői ennek a szabályzatnak a kidolgozásához. Nagyon jó tájékozódáshoz nagyon jól használható adat. És akkor az RDA Registry-ben pedig meg lehet nézni az RDA elemkészletét. Elemenként láthatjuk, hogy milyen fogalmat rendel, milyen meghatározást, milyen értékeket rendel egy-egy RDA fogalomhoz. Látható az RDA 13 osztálya, FRDA itt osztálynak nevezi ezeket. És még egy utolsó gondolat ehhez. Az RDA osztályainak azonosításához rögtön meglátjuk a kanonikus URL-t, ami nem változtatható, valamint az elemnek megfelelő definíciót is. Hát köszönöm szépen, 112 diám van erről a témáról. Egy teljes szemeszternek az anyaga, nyilván nem is szándékoztam ezt itt mind előadni, szó sincs róla. Pillanatnyilag ebben a keretben ennyire volt időm egy kis kíváncsiság felkeltésnek, vagy egyebeknek. Ezt a prezentációt minden kockája linkekkel kapcsolódik ahhoz a forráshoz, ahol bővebben lehet róla tájékozódni, itt ez nyilván nem látszott, de hogyha igény van rá, szívesen felteszem a honlapomra, és akkor onnan ez elérhető. A honlapon címe pedig bibliografia.hu. A-val a félértések elkerülése vége. Tehát ékezetes betűvel. www.bibliografia.hu.